90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját 2024. december 13-án pénteken. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szép jó reggelt kívánok Önöknek, és köszöntöm Önökkel együtt ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy, Uram, e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy, Szentlélek, a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atyafia megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság. Legyen egész valóm egyetlen hódolat. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a Te országod, szeretet Istene mindannyiunk szívében, e szép mai napon is. Amen. A mai nap napindító pozitív gondolatát ezúttal Hector Berlioz francia zeneszerzőtől, írótól és zenekritikustól kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott: gyűjtsd össze a reáld dobált köveket, és megvan hírneved oszlopának alapja. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket egészen 7 óráig. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Lucákat és Otilliákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. A folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük ezúttal december 13-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. 5 óra 50 perctől adventi gondolatokat sugárzunk, 6 órakor pedig kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan Rórát és Szent misét közvetítünk. 7 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, majd a folytatásban megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezután adventi gondolatokat sugárzunk, majd híreket mondunk. Ezután én újabb műsorismertetéssel és aktuális információkkal várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Ó, dicsőséges Santa Lucia! Te, aki az üldözés nehéz tapasztalatait élted, megszerezted az Úrtól, hogy eltávolítsd az emberek szívéből az erőszak és a bosszú minden célját. Vigasztalást nyújt beteg testvéreinknek, akik megosztják Krisztus szenvedését, a tudata annak, hogy te is együtt szenvedtél az Úrral. Megadatott neked a hatalom, hogy segíts a betegeknek elviselni betegségüket, és megőrizni hitüket még akkor is, ha különösen próbára vannak téve. Ó, szűz mártír, kérünk, imádkozz érettünk a mi Úrunkhoz. Ámen.
Thank you.
hallgassák meg híreinket.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott, nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni, 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. Több mint kétszeresére, 68 ezerre nőtt a bölcsödei férőhelyek száma 2010-hez képest, az ellátási helyek száma pedig a 4-szeresére emelkedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gödöllőn. Soltész Miklós, a gödöllői Szent Anna görögkatolikus bölcsöde megszentelésekor arról beszélt, hogy egy év alatt több mint 5000-rel növekedett a bölcsödei férőhelyek száma országosan, ami nagy büszkeségre adhat okot. Hozzátette, óriási nagy ugrás ez, nagyon nagy segítség szülőknek és persze kicsi gyermekeknek egyaránt. Magyarország szinte minden harmadik településére jut most már bölcsöde, emelte ki az államtitkár. A Fiatal Családosok Klubja csütörtökön üdvözölte, hogy a kormány 35 évre emeli a babaváró hitel igénylésének korhatárát. A FICSAK örül annak, hogy az általa kezdeményezett és a családszervezetekkel támogatott javaslatot mérlegelte a kormány, és köszönetét fejezi ki, hogy ezt a fontos családok ezreit pozitívan érintő kedvező döntést meghozta. Olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A kabinet döntését Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 49. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben emelkedett. Emelkedést figyeltek meg Budapest északpesti szennyvíztisztító telepellátási területén, Egerben, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán. Csökkenést tapasztaltak Békés Csabán, Debrecenben és Szombathelyen, míg stagnálás 14 helyszínen. Románia politikai vezetői történelmi pillanatként, igazságtételként, fontos gazdasági előrelépésként üdvözölték Románia és Bulgária teljes jogú csatlakozását a Schengeni övezethez. Klaus Johannis, jobboldali államfő úgy értékelte, az Európai Unió belügyminisztereinek tanácskozásán véglegesített döntés megerősíti Románia teljes jogú Európai Uniós tagságát és azt a stratégiai szerepet, melyet a Nyugat és Kelet-Európa közötti kapuként tölt be. Románia Európa barát ország, és az is marad, szögezte le az elnök hozzátéve, hogy a románoknak több Európára van szükségük, nem kevesebbre, és aki tagadja az európai tagság előnyeit, az a demokrácia ellensége és Románia elszigetelésében érdekelt. Végül az időjárásról. Több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. A Szentatya beszéde a Nemzetközi Teológiai Kongresszus résztvevőihez. A teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Sajgó Balázs atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában.
Seguo quanto sta venendo in Siria in questo momento.
Az audiencia végén a Szentatya felhívást intézett Szíria érdekében, mely nehéz pillanatot él át. Olyan politikai megoldásra kell törekedni, mely további konfliktusok és megosztottság nélkül felelősen elősegíti az ország stabilitását és egységét. A pápa Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodott, hogy a szíriai nép békében és biztonságban élhessen szeretett földjén, és a különböző vallások együttműködjenek barátságban és kölcsönös tiszteletben a nemzet javára, mely oly sok éve szenved a háborútól. A fiatalokhoz, betegekhez, idősekhez és ifjú házasokhoz fordulva a pápa így buzdított.
In questo tempo di avvento andate incontro con animo fiducioso al Signore.
Advent időszakában bizakodó lélekkel készüljetek a találkozásra az Úrral, aki eljön a mi üdvösségünkre. Végül ismét felemelte szavát Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar békéjéért. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. Csütörtökön délelőtt a Szentatya a Vatikánban fogadta a palesztin elnököt. A félórás audienciát követően a Szentszéki Államtitkárságon folytatott megbelést a politikus, elsősorban a gázai szoros drámai helyzetével kapcsolatban. A felek gyors tűzszünetet, a túszok szabadon bocsátását és a két államos megoldást javasolták Izrael és Palesztina számára a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel. Harmadik Teofil, jeruzsálemi görög ortodox pátriárka egy keleti ikont küldött ajándékba a pápának, amely egy 1600 évvel ezelőtti szerzetest ábrázol, aki püspökként 25 éven át vezette a kis közösséget Gázában, mely ma a világ egyik legfájdalmasabb konfliktusának tanúja. Mahmoud Abbas palesztin elnök adta át az ajándékot a Szentatyának, akivel közel fél órás beszélgetést folytatott csütörtökön délelőtt. Ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Geleger érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával tárgyalt a gázai súlyos humanitárius helyzetről. A találkozóról kiadott szentszéki közlemény szerint a felek mielőbbi tűzszünetet és valamennyi túsz szabadon engedését szorgalmazták. Elítélték továbbá a terrorizmus minden formáját, mint ahogy leszögezték, kizárólag a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel lehet elérni a kétállami megoldást, Jeruzsálem számára pedig különleges védett státuszt biztosítani, mely így a találkozás és a barátság helye lehet a három nagy egyisten hívő vallás számára. Végül a szent évre tekintve annak a kívánságuknak adtak hangot, hogy a jubileum segítsen visszatérni a zarándokoknak a Szentföldre, mely a békére vágyik. Ferenc pápa, a teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium szervezésében a Pápai Lateráni Egyetemen tartották december 9-én és 10-én az örökség és képzelet témával foglalkozó nemzetközi teológiai kongresszust, amelynek 450 résztvevőjét audiencián fogadta a pápa. Merre tart ma a teológia? Erre a kérdésre keresték a választ a teológusok, egyetemi tanárok, köztük több magyar résztvevő is. A pápa arra kérte őket, hogy gondolják újra a teológiát, és tegyék mindenki számára elérhetővé. Az európai változások idején miként tudjuk hirdetni az evangéliumot úgy, hogy eljuttassuk Krisztus világosságát az emberekhez?
A világ minden tájáról érkezett férfi és női teológusok arról tanácskoztak a napokban, hogyan lehet a szentszéki teológiai tanulmányi rendszert a mai kor változásaihoz igazítani. Más szóval, miben látják a teológia jövőjét? Több magyar résztvevője is volt a kongresszusnak, köztük Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, Kovács Gusztáv, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora. Odrobina László és Sesták István főiskolai tanárok, a nyíregyházi Szent Atanáz görögkatolikus főiskola rektori tanácsának tagjai.
Vorrei innanzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce.
A Szentatya elmondta, hogy amikor a teológiára gondol, a fény jut eszébe. A fénynek köszönhetően emelkednek ki a dolgok a sötétből, rajzolódnak ki az arcélek, a világ formái és színei végre megjelennek. A fény azért szép, mert anélkül világítja meg a dolgokat, hogy ő maga előtérbe kerülne. Látta már valaki a fényt? Azt viszont látjuk, amit megvilágít, fűzte hozzá a pápa. A fény diszkrét, kedves, alázatos, ezért láthatatlan marad. Hasonlóképpen a teológia is. Rejtett és alázatos munkát végez, hogy felmutassa Krisztus és evangélium a világosságát. Ebből következik a teológusok útja. Keressék a kegyelmet, és maradjanak meg mindig a Krisztussal való barátság kegyelmében, mert ő az igazi világosság, aki eljött erre a világra. Minden teológia Krisztussal való barátságból születik, és az ő szeretetéből testvérei világa iránt. Ez a világ, mely egyszerre drámai és nagyszerű, tele fájdalommal, de megindító szépséggel.
So che in questi giorni lavorerete insieme sul dove, il come e il perché della teologia.
Ezekben a napokban a kongresszus résztvevői a teológia mikéntjéről, irányáról, jövőjéről tanácskoztak. Fontos megvizsgálni, hogy a múlt teológiai öröksége mondhat-e még valamit a mai kihívások közepette, és segíthet-e elképzelni a jövőt. Ebben férfi és női teológusok együtt gondolkodnak, mondta a pápa, majd felidézte a Királyok második könyvének történetét. A jeruzsálemi templomban talált szöveget próbálja megfejteni egy pap és néhány tudós, még a király is. Kapizsgálják valamennyire, de végül is nem értik meg. Ekkor a király úgy dönt, hogy egy nőnek, Hulda prófétanőnek adja, aki azonnal megérti, és segít a csupa férfiból álló tudós csoportnak értelmezni az írást. Vannak dolgok, amire a nők ráéreznek, és a teológiának szüksége van az ő hozzájárulásukra. A csak férfiakból álló teológia fél teológia. Ezen a téren még nagy utat kell megtennünk, állapította meg a pápa, majd egy vágyát és egy kérését osztotta meg a teológusokkal.
Il desiderio questo, che la teologia aiuti a ripensare il pensiero.
Ferenc pápa vágya az, hogy a teológia segítsen újra gondolni a gondolkodást. A gondolkodásmódunk áthatja érzéseinket, akaratunkat és döntéseinket is. Egy szélesre tárt szívhez nagyívű képzelet és gondolkodás társul, míg a lapos, zárt és középszerű gondolkodás nehezen képes kreativitást és bátorságot teremteni. Ferenc pápa hozzátette. Eszembe jutnak a teológiai kézikönyvek, amelyekből mi tanultunk. Minden zárt, minden múzeumi, könyvtári, de nem gondolkodtatott el. Az első teendő tehát a gondolkodás újrafogalmazása, az, hogy kigyógyuljunk a leegyszerűsítésből. A valóság ugyanis összetett, a kihívások sokrétűek, a történelemben egyszerre van jelen a szépség és a gonosz ütötte sebek. Amikor pedig nem tudunk, vagy nem akarunk szembenézni ennek az összetettségnek a drámájával, akkor hajlamosak vagyunk a leegyszerűsítésre. Ez azonban a valóság megcsonkítása, mely meddő gondolatokat, egyen gondolatokat szül, polarizál és szétforgácsol. Ezt teszik például az ideológiák, megölve a valóságot, a gondolkodást, a közösséget. Az ideológiák mindent átra redukálnak, amit aztán kényszeresen és manipulálva ismételnek, felületesen, mint a papagájok. Hatásos ellenszere lehet a leegyszerűsítésnek az a tanács, amit a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúció fogalmaz meg a különböző tudományágak együttműködéséről. Ennek lényege, hogy a teológiai gondolkodás formáját más tudományágakkal együtt kell megérlelni. A filozófia, az irodalom, a művészetek, a matematika, a fizika, a történelem, a jogi, politikai és közgazdaságtudományok segítségével. A különböző tudásfajták úgymond kelesztésével, épp úgy, mint az érzékek esetében, felhasználjuk sajátosságaikat, úgy, hogy közben kölcsönösen szükségük van egymásra. Ahogy Szent Pál mondja, ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás?
Quest'anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi.
Idén ünnepeljük két nagy teológus, Aquinoi Szent Tamás és Szent Bonaventura halálának 750. évfordulóját. Aquinoi Tamás arra emlékeztet minket, hogy nem csupán egy érzünk van, hanem sokféle és különböző, azért, hogy megragadjuk a valóságot. Bonaventura pedig azt állítja, hogy amilyen mértékben hiszünk, remélünk és szeretünk Jézus Krisztusban, úgy nyerjük vissza hallásunkat, látásunkat, szaglásunkat, ízlelésünket és tapintásunkat. A gondolkodás újra gondolásával a teológia újra régi fényében ragyog majd az egyházban és a kultúrákban, segíteni fog mindenkinek az igazság keresésében. A pápa ezután azt a kérését bízta a teológusokra, hogy tegyék elérhetővé a teológiát mindenki számára. Az elmúlt néhány évben a világ több részén érdeklődés tapasztalható a felnőttek részéről tanulmányaik folytatására, tökéletesítése, már egyetemi szinten is. Találja meg a teológiában azt a helyet, ahol újra kezdheti az utat. Kereshet, találhat és újra kereshet. A teológusok pedig dolgozzanak ki számukra új tanulmányi programokat, hogy a teológia elérhető legyen mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent harmadik vasárnapjára.
Henri Bulát, jezsuita szerzetes, egyik kiskönyvében érdekes tapasztalatot oszt meg olvasóival. Egyik alkalommal iskola látogatásai során elment egy óvodába is. Egy 4 éves fiúcska kis kezében egy csokoládét szorongatott. Bulád atya lehajolt hozzá, oda tartotta kezét a kisfiú elé kéregető gesztussal, hogy adja már oda neki azt a darab csokoládét. A gyerek először csodálkozó emelte tekintetét az atyára, hiszen fordítva szokott történni az adakozás. Aztán lassan, nagyon lass, kinyújtotta kicsi kezét, és oda ajándékozta a csokoládét. Örömvasárnapra készülve megérint engem ez a kis történet, mert a szep rávette a kisfiút arra, hogy már 4 évesen szert tegyen egy sajátos tapasztalatra, az adakozás örömének tapasztalatára. Gyakran hajlamosak vagyunk összekeverni a fogalmakat. Felcseréljük az élvezetet az örömmel. A csokoládét megenni élvezet. Odaadni valakinek öröm. A különbség nagy a kettő között. Ami birtokomban van, azt élvezhetem. Csak hogy a birtokol dolgok sajátossága az, hogy nem tudják maradéktalanul kielégíteni szeretet vágyamat, ezért egy idő után újabb dolgokra vágyom. Az igazi öröm ajándék, amit nem lehet kikényszeríteni, és az belülről és bensőmben születik. Ezért van az, hogy láthatok embereket, akik sokat birtokolnak, de valahogy mégsem sugárzik, mégsem csillog a szemük. Ezeket az embereket nevezte Richard Lawrence szerzetes találóan affluenzásoknak, bőségkorban szenvedőknek, mert az élvezet pillanatnyi rövid örömöket szül, és mert rövidek, ezért nem igazi örömök. Ezért kóros az ők. Egy perzsa misztikus ezt így fogalmazza meg: hasíts fel az ember szívét, és egy napot fogsz találni benne. A misztikus az az ember, aki behunja a szemét a vakító nap elől, hogy felfedezze a másik napot, a belsőt. Amikor végre megtanulok behuny szemmel is imádkozni, megtapasztalhatom ezt a belső örömöt. Victor Hugo megfogalmazása szerint behuny szemmel messzébb lehet látni. Ha behunyom szemem, kinyílik egy másik szemem, és beleengedhetem magam Isten jelenlétébe, amely felragyog számomra. Isten azonban nem csak jelen van, hanem létben is tart minden egyes lélegzett vételemmel. Ebből fakad a lét öröme, az igazi öröm. Annak öröme, hogy ő már itt van. Ez az egyetlen valóság. Minden más ebből ered. Az öröm az, ha tudjuk, hogy nem majd jön el, hanem már itt van. Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. Olvassuk Máté evangéliumának első fejezetében, a 22. és 23. versekben. Nem Emmanuel is, velünk az ember, hanem Emmanuel, velünk az Isten. A keresztények leggyakrabban Krisztusról múltban fogalmaznak. Krisztus, aki eljött, vagy jövőben. Krisztus, aki eljövendő. Milyen ritkán gondolunk rá jelen időben, velünk van az Isten. Pedig ebben a sokszor zavart, sötét és vergődő életben nagyon is szükségét érezzük ennek az ígéretnek. János evangéliumában olvassuk, az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Ugyanazt jelenti más megfogalmazásban, mint az Emmanuel, velünk az Isten. Istennel való kapcsolatunk aztán azért is szül igazi örömet, mert igazi együttlét jön létre. Szent Pál ezt így fogalmazza meg, mindenhez van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Olvassuk a Filippiekhez írt levelében, 4. fejezet 13. versben. Ez az erő adta neki az örömet. Saját erőm egy idő után mindig elfogy, ha nem párosítom Krisztus erejével, a Szent Lélekkel. Az Istentől karácsonykor kapott hatalmas ajándék nem egy erkölcsi törvénykódex vagy egy új filozófia, hanem ő maga. A kereszténység jóval több, mint egy sor parancs. Mindenekelőtt jelenlét. Emmanuel. Velünk az Isten. Velünk van, amikor bajban vagyunk, hogy kimentsen minket. Velünk van, amikor szenvedünk, hogy könnyeinket letörölje. Velünk van, amikor elesünk, hogy segítsen felállni. Velünk van a gyengeségben, hogy erőssé tegyen. Velünk van a halálban, hogy bizakodóvá legyünk. És igen, véglegesen velünk van halálunk után is egy olyan helyen, melyet szem nem látott, emberi fül nem hallott, amit az emberi szív fel nem fogott. A helyen, amit Isten készített az őt szeretőknek. Az öröm hiánya az Istennek kimondott nem gyümölcse. Az öröm az Istennek kimondott igen gyümölcse. A mindennap kimondott igen növeli az örömet.
Öröm vagy élvezet? Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Ferenc és Szent Klára néven jövő tavasztól bölcsöde várja a vatikáni dolgozók kisgyermekeit, jelentette be a pápai állam csütörtökön. Ez az első gyermekeknek fenntartott, nem egyházi célú intézmény, amely a Vatikán területén nyílik. A bölcsöde a tervek szerint 30 kicsit tud majd befogadni, 3 hónapostól 3 éves korig, heti 5 nap tart nyitva, és olasz és angol nyelven folynak a foglalkozások. Ferenc pápa 2013-as megválasztásakor 846 volt a női dolgozók száma a Vatikánban, ami jelenleg már túllépte az 1160-at. Több mint kétszeresére, 68 000-re nőtt a bölcsödei férőhelyek száma 2010-hez képest, az ellátási helyek száma pedig a 4-szeresére emelkedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gödöllőn. Soltész Miklós, a gödöllői Szent Anna görögkatolikus bölcsöde megszentelésekor arról beszélt, hogy egy év alatt több mint 5000-rel növekedett a bölcsödei férőhelyek száma országosan, ami nagy büszkeségre adhat okot. Hozzátette, óriási nagy ugrás ez, nagyon nagy segítség szülőknek és persze kicsi gyermekeknek egyaránt. Magyarország szinte minden harmadik településére jut most már bölcsöde, emelte ki az államtitkár. A Fiatal Családosok Klubja csütörtökön üdvözölte, hogy a kormány 35 évre emeli a babaváró hitel igénylésének korhatárát. A FICSAK örül annak, hogy az általa kezdeményezett és a családszervezetekkel támogatott javaslatot mérlegelte a kormány, és köszönetét fejezi ki, hogy ezt a fontos családok ezreit pozitívan érintő kedvező döntést meghozta. Olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. A kabinet döntését Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 49. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben emelkedett. Emelkedést figyeltek meg Budapest északpesti szennyvíztisztító telepellátási területén, Egerben, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán. Csökkenés tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben és Szombathelyen, míg stagnálás 14 helyszínen. Románia politikai vezetői történelmi pillanatként, igazságtételként, fontos gazdasági előrelépésként üdvözölték Románia és Bulgária teljes jogú csatlakozását a Schengeni övezethez. Klaus Johannis, jobboldali államfő úgy értékelte, az Európai Unió belügyminisztereinek tanácskozásán véglegesített döntés megerősíti Románia teljes jogú Európai Uniós tagságát és azt a stratégiai szerepet, melyet a Nyugat és Kelet-Európa közötti kapuként tölt be. Románia Európa barát ország, és az is marad, szögezte le az elnök hozzátéve, hogy a románoknak több Európára van szükségük, nem kevesebbre, és aki tagadja az európai tagság előnyeit, az a demokrácia ellensége és Románia elszigetelésében érdekelt. Végül az időjárásról, több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
December 13-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Lucákat és Otilliákat. A Luca, a Lúcia régi magyar formája. A Lucák és a Lúciák védőszentje az a Szent Lúcia, aki szicíliai szirakúzai vértanú volt, az olaszok kedvelt szentje ő. Történeti alakja köré a képzelet szép legendát font. Neve szerepel a Szent Mise első római kánonjában is. 304 körül hunyt el. De megemlítem még Filippini Szent Lúciát is, aki egy olasz női tanítórend alapítója volt. Ő 1732-ben hunyt el. Az Otillia pedig német eredetű név, melynek jelentése öröklött vagyon. Az Otilliák védőszentje az az Odília, Ottillia, aki elzászi hercegnő, a tartomány patrónája, kolostorok alapítója volt. Ő 720 körül hunyt el. A jóisten éltese sokáig minden kedves Lucai és Otillia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Kezdhetetlenül húznak le délre, hogy szemtelenül. Na jól van, elengedem magam, hogy a tiszta tisztára mossa agyam. S ha ketten leszünk ott lenn a parton, az egyetemet majd elég tartom. Hogy színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menek színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekül, csak színezd újra. S a téged sem hagy már hidegen, a más lakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem. Amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színezd újra, színezd újra az életet, ha meg
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz december 13-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1797-ben született Heinrich Heine, német költő és író. Ma Goethe és Schiller mellett a német költészet legnagyobb klasszikusainak egyike ő. Nem szerették zsidó származása miatt, bár vallását nem gyakoroltam. Később felvette a keresztséget, akkor kapta különben a Henrik nevet is. Szerelmes versekkel kezdte pályáját, szinte állandóan szerelmes volt, és a világirodalom szerencséjére jó részt viszonzatlanok maradtak érzelmei, és bánatát versbe folytatta. Dalok könyve című kötetem nagy közönség sikert aratott megjelenésekor, Ez volt a zseniális költő egyetlen elismerése életében. Petőfi jól ismerte költészetét, és viszont. S a két költő kölcsönösen csodálta egymást. Közös ismerősük Kertbeni Károly közvetített közöttük. Ő fordította le németre Petőfi költeményeit is. Mindketten a szabadság lánglelkű harcosai voltak. Heine másik vers témája is a szabadság volt a szerelem mellett. Művészete átmenetet képezett a romantika és a realizmus között, és egyéni hangú költészete megosztotta a kritikusokat és a közönséget egyaránt. Amint Szerb Antal megjegyeztem, idézem, amint Heine írt, nem mindig szép, nem mindig mély, és még csak nem is mindig igaz. De ő az egyetlen német költő Goethe után, akinek hatalmas világirodalmi jelentősége és hatása van. S ezt lassan el is ismerték. Halála után művei bekerültek a német tankönyvekbe, és már éppen elfoglalta volna méltó helyét a klasszikusok között, amikor a fasizmus uralomra jutott Németországban, és a nácik szabályos hadjáratot indítottak emléke ellen. A zsidó zseni könyveit hatalmas mágiákon égették el, mivel azonban versei rendkívül ismertek és népszerűek voltak, attól fogva népdalként szerepeltették őket a tankönyvekben. 1815-ben született Veres Pálné, a magyar nőnevelés ügy egyik előharcosa, az első nőképző egylet alapítója, aki Benicki Hermin néven született a mai napon. 1929-ben született Christopher Plummer, kanadai színész, aki emlékezetes alakítást nyújtott például a Muzsika hangja című amerikai filmben. 1953-ban született Magyar Zoltán, olimpiai bajnok tornász, akiről a magyar vándor lólengés elemet elnevezték. 1972 és 80 között 33 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Edzőjével, Víg Lászlóval számos új technikai elemet dolgozott ki. Nevéhez fűződik az orsóm, a szökkenő vándor és a elnevezett magyar vándor első bemutatása. Pályafutása alatt lólengésben 3 világ és 3 Európa bajnoki aranyérmet nyert. Részt vett a 72. évi müncheni, a 76. évi montreáli és a 80. évi moszkvai olimpián. 1976-ban és 80-ban lólengésben olimpiai bajnoki címet nyert. 1980-ban tagja volt a Donát Ferenc, Guzogi György, Kelemen Zoltán, Kovács Péter, Magyar Zoltán, Vámos István összeállítású bronzérmes magyar tornász csapatnak is. Háromszor, 1974-ben, 1978-ban és 1980-ban választották az év magyar sportolójává. Az aktív sportolástól 1980-ban a moszkvai olimpiai győzelme után vonult vissza. 1979-ben a testnevelési főiskolán torna szakedzői, 85-ben a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem állatkórházának orvosa volt, majd 88-tól Budapesten kerületi állatorvos. 86 és 89 között a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt. 1986-tól a Halhatatlanok klubjának tagja. 1997-ben elnyerte a Magyarországért Alapítvány Magyar Örökség díját. 2001-től a Magyar Országos Torna Egyletek Szövetségének tiszteletbeli elnöke is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1466-ban hunyt el Donatello, firenzei szobrászművész. A 15. század legjelentősebb szobrásza volt ő, aki több különböző művészeti irányban képviseltette magát. Elsősorban Firenzében alkotott a Medici család szolgálatában. Alkotásaival nagy szerepet játszott a perspektívikus ábrázolás elterjedésében, valamint a szobrászat önálló, nem épülethez kötött megvalósításában. 1894-ben hunyt el Xanthus János természettudós, utazó, felfedező, a Budapesti Állat és Növénykert megalapítója. A későbbi természettudós, néprajzkutató eredetileg jogot tanult, 1847-ben lett ügyvéd. 1848-ban nemzetőrként részt vett a Pákozdi csatában, majd a szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Innen szökött el Londonon keresztül Észak-Amerikában, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. Beszámolóit és gyűjtéseit Magyarországra küldtem, ahol egyre nagyobb szakmai tekintélye lett. 1861-ben hazalátogatott, hogy megtartsa akadémiai székfoglalóját, majd visszatérte után konzuli kinevezést kapott Mexikóban. 1864-ben végleg hazatért hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére 2 múlva megnyílhatott a Pesti Állatkert, melynek első igazgatója is lett. 1868-tól újra utazni kezdett, bejárta Borneót, Jáva-szigetét, Ceylont és Sziámot, ahol elképesztő mennyiségű állattani és etológiai anyagot gyűjtött össze. A későbbi Néprajzi Múzeum alapját az általa gyűjtött borneói dajákok tárgyai képezték. 1895-ben hunyt el Jedlik Ányos bencés pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz előállító készülék és a dinamó feltalálója. Teljes nevén Jedlik Ányos István volt ő, a Komárom megyei Szimő községben született. Tanulmányait a nagyszombati és a pozsonyi gimnáziumokban végeztem. 1817-től Szent Benedek rendi szerzetes volt. Ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytattam. A Jedlik István néven született fiúm az Ányos nevet kapta a rendben, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrám, Győröt pedig tanárrá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és tanulmányt dolgozott ki. 1839-ig a rend iskoláiban, majd 40 éven át pedig a Budapesti Tudományegyetem fizika-mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott. Utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte a Győri rendházban. Az ő nevéhez fűződik többek között az elektromotor, a forgómotor, a szódavíz előállító készülék és a dinamó feltalálása. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a Pesti Egyetemnek. Halála után pedig több utca és intézmény is felvette a nevét. 2008-ban hunyt el Horst Appert, német színész, akit Derik felügyelő alakítójaként ismer az egész világ. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1500 óta a mai napon tartják a Luca napot. A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentősebb Luca napja. A lányoknak, asszonyoknak ilyenkor tilos szőni, fonni, varni és mosni. Luca ugyanis büntetésből a fonó asszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat és bevarja a tyúkok tojókáját. Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca alakoskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát tesz. Ezen a napon kezdik el készíteni a Luca székét. Alig van olyan falu, ahol ne ismernék a Luca székéről szóló történeteket. A Luca székén készítője minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen karácsony estéjére készüljön el velem. Az ország nyugati részében Luca nap hajnalán kontyolni jártak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, és arra térdelve mondták el a köszöntőjüket. Utána kukoricával vagy vízzel öntik le őket a háziak, ők pedig a szalmával és a fával idézőjelben megvarázsolják a tyúkokat, hogy azok egész évben jól toljanak. A köszöntőt mondó gyerekek ezután ajándékokat kaptak. 1928-ban, a mai napon New Yorkban mutatták be George Gershwin egy amerikai Párizsban című zeneművét. Ugyancs 1928-ban kezdték meg az utcai távbeszélő hálózat felszerelését Budapesten. És végül, de nem utolsó sorban a mai napon alakult meg a Magyar Aerobik Szövetség, azaz a MAESZ. Kedves hallgatóink, december 13-ai kalendáriumunkat hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyszer furuljázó, máskor siránkozó gyerekek hasonlata a mai evangéliumban Keresztelő Jánosról és Jézusról szól. Keresztelő János küldetése az volt, hogy előkészítse a megváltó érkezését. Bűnbánatot, megtérést, vezeklést hirdetett az embereknek. Kemény, olykor szinte fenyegető hangon hirdette a közeledő ítéletet. Aszketikus életmódját látva és határozott beszédét hallgatva sokan megtértek, de olyanok is voltak, akik nem szívlelték meg szavait. János után eljött Jézus, aki egészen más hangnemben beszélt az emberekhez. Ő szelídebb hangon tanított, de nem ígért könnyű életet követői számára. Az Isten országának öröméről, szabadságáról és boldogságáról tett tanúságot. Sok ember felszabadultan és lelkesen fogadta Jézus örömhírét. Mások elutasították, sőt később az életére törtek. Az evangélisták tehát nem hallgatnak azokról, akiket nem lehet furulya szóval táncba vinni, s akiket nem lehet bűneik miatt könnyekre fakasztani. Mindenkorban vannak olyanok, akik nem ismerik fel a jeleket, bezárják szívüket, s nem hallgatnak Isten küldötteinek szavára. Karácsonykor Jézus újra eljön közénk. Emberré lesz az Isten fia. Befogadhatjuk őt életünkbe, de el is utasíthatjuk. Adventben keressük az utat, amelyen Isten közelébe érhetünk. És mutassunk utat másoknak is, hogy átélhessék a megváltó születésének örömét, és megláthassák Isten üdvösségét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 6 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rórátesz Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Lúcia szűz és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszáma is sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekes könyv 2. számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik, harmatozzatok égi magasok. Majd a folytatásban az Éneklőegyház 506-os számú énekek következik, íme a szűz méhében fogan és fiat szül kezdősorral. Ezután a Szent Fagyuram énekes könyv 119-es számú énekét énekeljük, leborulva áldlak, láthatatlan istenség. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai Szent Misét a Szent Fagyuram énekes könyv 8-as számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik, bűnös néped, sírva kiált hozzád. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekes könyv 2-es, az Éneklőegyház 506-os, és a Szent Fagyuram énekes könyv 119-es és 8-as számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.